Következik a katalizátor. Katalizátor. Együtt a vezetés útján. A mikrofonnál Bacsó Benyámin.
Sziasztok! Üdv itt az újabb epizódban. Ablonci Áron a vendégünk, és arról beszélgetünk, hogy a ifjúságépítők alapítójaként, vezetőjeként mit tanult meg a vezetésről, egy szervezet felépítéséről, amelyik ráadásul még a fiatalokat célozza, és a fiatalok jelenfejlődését, illetve az ifjúságépítők vagy ifjúsági munkások fejlesztését is a zászlajára tűzte. Szia Áron! Jó, hogy itt vagy!
És akkor a kívásnak köszönöm.
Tök jó. Adódik a kérdés, hogy egyetem mesélj már arról, hogy ki vagy te, és hogy jött ez az ifjúságépítők ötlet, mert azt nem mondtam, de nyilván tudjuk, akik így ismerünk téged, hogy református lelkészként szolgálsz, és ez mind a mai napig fontos része az életednek.
Igen. Az ifjúságépítők úgy született, hogy láttunk egy szükséget. Évről évre szerveztünk egy vezetőképzést, ifi vezetőképzést, ami nagyon picibe indult, csak hárman, akik jóba vagyunk, lelkészek, a saját ifi vezetőinknek szerveztünk egy képzést. A következő évben gondoltuk, hogy ezt meghirdetjük nagyobb körben, és egy hét alatt 150-en jelentkeztek is erre a képzésre, amiből azt láttuk, hogy akkor itt valami nagyobba csöppentünk bele. Rákövetkező évben megint meghirdettük, és akkor már 350-en jelentkeztek. És évről évre, ahogy így szerveztük ezt a lelkészi munkánk mellett, láttuk, hogy nagyon nagy szükség van az ifi munkában valamilyen támogatásra, segítségre, képzésre, hogy legyenek segédanyagok azoknak, akik ebben szolgálnak. És ezért a harmadik évben, amikor szerveztünk egy ilyen konferenciát, oda jutottunk, hogy lehet, hogy a mögé be kéne állni főállásban. És ébredt is bennünk ez a lelkesedés, vagy ez a vágy, hogy ezt meg is tegyük. Úgyhogy egy ilyen elhívásnak a része az, hogy lett ifjúságépítő. 2019-nek a tavaszán döntöttük ezt el, kezdtünk bele támogatásgyűjtésbe, mondtunk fel hárman is a saját főállásunkba, és léptünk bele abba, hogy majd szeptembertől akkor elindul az ifjúságépítők. Úgyhogy így született egy szükség, egy konferencia, és egy bátor lépés következményeként.
És akkor, hogyha a te utadat nézzük egy kicsit, akkor ebben az útban azért embereket kellett vezetned, embereket kellett segítened. Tehát, hogy mi az, amit tanultál te, miközben épült az ifjúságépítők vezetőként? Mik azok az ilyen fontos megértések, amik mások számára is hasznosak lehetnek, akik most velünk együtt gondolkodnak, vagy éppen nézik?
A legnagyobb tanulság számomra az az, hogy embereket szeretni kell ahhoz, hogy vezessük őket. Szerintem az első másfél évben én nagyon-nagyon sokat tanultam, és kellett, hogy tanuljak, és ezt a többiek, akik mellettem voltak, őértük vagyok nagyon hálás, mert egy vezető, amikor életében először kerül olyan vezetői pozícióba, hogy másokat napi szinten mozgat, akkor szerintem ott nagyon sok tanulnivaló van, nagyon sok seb keletkezhet is. És szerintem én okoztam ilyen sebeket. Volt, amikor bulldozer voltam, akkor volt, amikor túl kedves voltam és engedékeny dolgokban, és ezekben a balanszokban mindig meg kell találni az arany középutat. Nagy tanulság volt emellett az, hogy egy ilyen kicsi szervezet működtetésében, amit civil szervezet, hogyan motiváljuk az embereket, mert nyilván nincsen nagy fizetés, tehát itt akkor tudunk megtartani embereket, hogyha a munkaköre olyan, ami számára vonzó, ajándéka szerint szolgál, és nagyon sok más faktor is motiválja még, például munkahelyi légkör, vagy hogy milyen csapatépítők vannak, mivel lepem meg őket. Ezeket mind be kell ahhoz építeni, hogy emberek ott maradjanak és megszeressék, nem csak azért, mert civil, hanem azért is, mert ez egy misszió. És mivel embereket mentorálunk, és ez hosszú távú, az én vezetői érdekem az az, hogy hosszú távon maradjanak nálunk munkatársak. Nyilván, mivel fiatalokkal foglalkozunk, az átlag életkora is a munkatársaknak fiatalabb, és mivel náluk tudjuk, hogy nagyon sűrűn váltanak munkahelyek a statisztikák alapján, ezért extrán is figyelni kell arra, hogy ők motiváltak maradjanak, itt tudjanak maradni. Úgyhogy ez az a másik, amit mondanék, hogy őket hogy motiválni, anyagilag hogy elismerni, és a kis szervezetnél még vezetői kihívás az az, hogy nem vagyunk elegen. Soha nem lesz egy civil szervezetben elég ember, és egy keresztény ifjúsági szervezetben sem lesz sose elég ember, mint amennyi teendő van. És ebben az a rizikófaktor, hogy mikor égnek ki az emberek. Mert ha túl sokat akarunk megcsinálni, akkor azért égnek ki, Ha olyat akarunk megcsinálni, ahol még szervezeti életpálya szerint nem tartunk, akkor azért égnek ki, vagy én azért csalódok magamban a vezetésemben. Tehát ez is egy újabb kihívás, hogy mindig eltalálni, hogy épp hol tartunk, és mindig a saját ötleteinkre nemet mondani. Az egy könnyebbség már most nekem vezetőként, hogy nemet mondani mások felkérésére vagy ötleteire, de nagy kihívás a saját ötleteimre nemet mondani, vagy a csapaton belülről jövő ötletekre nemet mondani, mert hogy ez a miénk, ismerjük a célt, a víziót, tehát nyilván olyan ötletekkel állunk elő, amik jók szerintem, és ezekre nagyon nehéz nemet mondani. Nagyjából ezek a fő tanulságok, amiket megfogalmaztam.
Most itt ez a motiváció kérdés szerintem egy nagyon fontos téma lett a Covid után. Mindenféle statisztikák mutatják, hogy itt a Covid után azért az embereknek a motiváltság, a munkahelyi elégedettsége az jelentősen visszaesett, és most behoztad ide ezt a kérdéskört. Egy-két ilyen praktikus dolgot tudsz mondani, amivel igyekszel odafigyelni arra, hogy azok a fiatal kollégák, és nyilván az önkéntesek is, mert hogy sok önkéntese van az ifjúsági építőknek, hogy tudod őket motiválni, vagy hogy próbáljátok őket motiváltan tartani?
Igen. Én ebből írtam egy tudományos értekezést, ebből írtam a szakdolgozatomat a vezetéstudományi képzésen, hogy a pénzen túli motivációs eszközök, és 27 ilyen tényezőt találtam, és ezt próbálom is használni. Az egyik ilyen például, hogy legyen olyan irány, ami motiváló a munkatársnak. Legyen ez egyértelmű, és legyen behívó. A másik, hogy hogy gazdálkodunk az idejével. Hogy ez legyen elég rugalmas, hogy neki mellette élete is lehessen, vagy el tudjon menni orvoshoz, edzésre, tehát az időfaktor. A harmadik, hogy milyen a vezetővel a kapcsolat, ő milyen légkört teremt, mennyiszer lehet vele találkozni. Van egy negyedik például, hogy egymással milyen a munkahelyi légkör. Olyan emberek vannak, akik különböző karakterek, de mégis kapcsolódnak egymáshoz. Aztán ugyanilyen az, hogy ha pénzzel nem tudok motiválni, de tudok-e mással motiválni. Például, hogy karácsonykor olyan élményeket kapnak, ami kvázi nem 13. havi fizetés, mert nincs akkora összeg, de mégis egy élményt kap, és az élmény meg maradandóbb, mint a pénz, amit ők megkapnak juttatásként. Vagy rengeteg még ilyen apró dolog van, amikkel lehet őket motiválni.
Szerintem ez nagyon hasznos abban a szempontból, hogy nyilván nem csak a civil szférában, keresztény közegben, gyülekezeteknél is hasznos ez, amiket így behoztál, vagy mondtál. De hogyha egy kicsit tovább megyünk, azért most már elég régóta ismerjük egymást, és az ifjúságépítőknél az egy nagyon érdekes dolog, hogy ti azért így igyekeztek tájékozódni, hogy nemzetközi trendek hogyan alakulnak, és megpróbáljátok ezeket adaptálni így a magyar viszonyok közé. Amikor ezt az adaptációt elvégzitek, akkor mik szoktak lenni azok a kihívások, amiket így megtanultok elfként akár, vagy jól működő módszerként, és akkor hozzátok, vagy megpróbáljátok így a magyar környezetbe behozni. Mik szoktak akár akadályok lenni, akár ilyen jó módszerek lenni, amiket hazahoztatok, vagy így itthon működtettek?
Ez több kérdés, szóval próbálom szétszálazni. Az egyik az adaptálás kérdésköre. Szerintem abszolút nem ül már az, hogy ami nyugaton működik, az itthon nem működik. Talán pár évtizede sűrűn mondták ezt a mondást. Az ifjúsági munkában ez kifejezetten nem igaz szerintem, de szerintem a vezetésben se annyira. Mivel mindannyian YouTube-on olyan videókat nézünk, amik külföldön is vannak, nyugaton is vannak, olyan zenéket hallgatunk, ami ott is van, a filmek, amiket nézünk, azok onnan jönnek Netflixen. Tehát abban a kultúrában, amiben élünk, ez sokkal inkább nemzetközi. És ezért hat is ránk, mindenféle reklám, minden cégnek a márkája. Tehát mivel ezek mind hatnak ránk, ezért, hogyha egy konferenciából át akarok emelni egy programelemet, hogy ott milyen a felépítése, milyen műfajok vannak, azok ugyanúgy klappolni fognak, mint a Netflixes filmek itthon. Vagy ugyanannyira nem fognak klappolni. Tehát ebben szerintem sokkal kisebb már a különbség az országok között. Tehát ez az adaptációra a válaszom. És hogy miket hoztunk át? Angliában a Youthscape nevű szervezetnek van egy nagy National Youth Ministry Weekend nevű programja, ahol 1000 ifi vezető van, és ott, ahogy ők képzik ezeket a vezetőket, abból rengeteg dolgot átemeltünk. Például azt, hogy mi minden konferencián csinálunk leleplezéseket. Nagy segédanyagokat, amiket egy évig fejlesztünk, azokat ott leplezünk le, és mindenki ajándékba kapja. Így kaptak például egy ifjúsági bibliát, amit 1000 nem hívő fiatal bevonásával fejlesztettek, és fiatalok bibliaolvasására veszi rá őket. Vagy így emelünk át mentorálási lehetőséget, hogy nem csak aznap, de az egész évben, hogy kísérhetik őket tovább. De ilyen a lengyelországi ILF, European Leadership Forum, amiből pedig azt vettük át, hogy egy konferencia hatékonysága sokkal nagyobb és erősebb, ha nem egy pont az évben. Tehát önmagában, ha egyetlen egy konferenciát szervezünk, ami háromnapos, de lehetne egy hetes is, annak nincs túl nagy ereje. Mert ezer más inger éri az embereket, akiket szeretnénk elérni vagy képezni. És ezért a stratégiánk az, hogy bár ez az ifi vezetőképzés a legnagyobb eseményünk, emellett ennek a víziójában van legalább 4-5 másik különböző kicsi eszköz, amivel megvalósítjuk a víziónkat. Például az, hogy van éves mentorprogramunk, ami ezen az eseményen indul a pontszerűn, de aztán havonta találkoznak webináriumokon, néha élőbe is, és kísérjük őket személyesen, ez sokkal mélyebb, személyesebb. Aztán ilyenhez tartozik az, hogy küldünk nekik segédanyagokat, cikkeket, amikkel triggereljük őket, ez évközben hat rájuk. Ilyen az, hogy az őszi periódusban ki tudunk menni lokális képzésekre, vagy online képzéseket tudunk tartani, amik csak pontszerűen megvannak. És sok más olyan dolgot emelünk be, ami külföldről származik, tehát külföldi adaptáció, de teljesen ül a magyar viszonylatban. És szerintem azért ül, mert itthon is az a szükség lett, hogy az emberek személyesen törődjenek vezetőként, töltsenek velük időt, és itthon is ugyanúgy küzdünk azokkal a témákkal, amikkel kint küzdenek. Az időbeosztás, az LMBTQ, a pénznek az elosztása, a szervezeti életciklus modellekkel, hogy vezetőként hogy kezeljek konfliktust, hogy kommunikáljak a csapatommal, hogy építsek közösséget. Ezek a kérdések teljesen nemzetköziek.
Uh-huh. Abszolút, és ráadásul ezek a fiatalok, akik mondjuk az ifi munkába bekapcsolódnak, és mondjuk ifi vezetők lesznek, ezek a fiatalok, fiúk, lányok, aztán a későbbiek során ezt a tapasztalatot nagyon jól tudják használni a munkavilágában. Nekem ez a egyik ilyen meglátásom, hogy akik ifi vezetőként bekapcsolódnak, azok utána mondjuk az úgy megszerzett tapasztalattal tovább mennek. Mik azok az ilyen vezetői elvek, amiket megpróbáltok már így az ifi munkában elültetni, hogy aztán azok majd így kinőve egyre inkább terebélyesedjenek az emberek életében?
Talán kettőt mondanék, az egyik az ajándékok szerint való szolgálás, ami szerintem akár egy multinál megállja a helyét, csak nyilván nem így mondanák, hanem a hard skill-ek, soft skill-ek alapján való dolgozás. De hogy olyan munkaköre legyen annak a munkatársnak, aki dolgozik egy szervezetnél, ami ráillik, vagy egy önkéntes esetében olyan szolgálati területe legyen egy gyülekezetben, ami az ajándékaihoz illik. Uh-huh. És ezt szerintem viszonylag egyszerű megtenni, mert pár órát kell beszélgetni az adott illetővel, esetleg bevonni egy-két tesztet, amiből kiderülnek az ő erősségei, és ezek az erősségek után megint nem annyira sok vezetői, tervezői és döntéshozási idő az, hogy ő megfelelő pozíciót kapjon. Viszont, hogyha ezt a fiataloknál már lefektetjük, akkor ő olyan munkahelyre fog elmenni, és úgy fog oda beépülni, hogy már ezek neki fontosak, és ezeket el is várja. És ezzel szerintem egy nagy értéket adunk át, teljesen függetlenül attól, hogy ő gyülekezetben, ifjúsági szervezetnél, vagy egy multinál fog dolgozni.
Uh-huh. És mi a másik? Mondod, hogy kettő?
Igen, a másik pedig az, hogy legyen fontos számára a cél. Mert hogyha nincs célja, akkor mások fogják beosztani az ő idejét. És azoknak fog dolgozni, akiknek viszont van célja. És ezért az ő idejét is így fogják kezelni. Viszont hogyha van egy fókusz, akár sajátja, akár a szervezeti célt elsajátítja, azáltal van egy plusz motiváció, ami miatt ő belerak. Tehát van egy tulajdonos érzete, ami szerintem fontos. Uh-huh. Tehát önmagában szerintem a mai generációknak és a mai kultúrában csak azért bejárni, dolgozni, mert ott pénzt keresek, ez egy nagyon-nagyon kicsi motivációs faktor már, mint évtizedekkel ezelőtt. Ma már, legalábbis ez a generáció, ez az érték alapú munkát keresi. És sokszor azért is vált, mert neki ott nincs érték, nincs elég cél, akkor meg miért ne menjen magasabb fizetésért, ha már ez nincsen. Uh-huh. Tehát szerintem ez a másik, amit mi tudunk adni és tanítani, és próbálunk is ezeken a képzéseken, hogy legyen az irány, a cél fontos, viszont erre nagyon sokan szerintem nem készek, sohasem csináltak ilyet, hogy a saját életükben nagy irányokat kijelöljenek, vagy célokat, és hogy ezt hogy kell megtervezni, ki szükséges ehhez, milyen hosszú idő ez, mennyi energia ezt bevezetni, hogy kell elkezdeni az első kudarcokon átlépni.
Uh-huh. Tehát akkor most ezt a kettőt említetted, ez az ajándékorientált munka, másik pedig akkor ez az erős céltudatosság vagy célfókusz. És akkor amikor ezt megpróbáljátok elültetni azoknak a fiataloknak az életébe, akik készek felelősséget vállalni, és mondjuk másokat vezetni, tehát egy ifi közösségben nem csak résztvevőként, hanem tényleg aktív közösségformálóként ott lenni, és belelépnek ebbe a feladatba, akkor jön ez a mentorálás, meg ebbe, hogy így segítitek őket végig a folyamaton. De pont itt van ez a céltudatosságnál az, amit szoktak mondani, hogy a mai fiataloknak az egyik legnagyobb problémája az a céltalanság. Tehát akkor hogy lehet ezt a kettőt így összepasszintani, hogy ti próbáltok célokról beszélni azoknak, akik készek felelősséget vállalni, de nekik meg olyan emberek felé kell aztán mondjuk szolgálni, vagy jelen lenni, akik meg küszködnek azzal, hogy még a saját életükben sem nagyon találják a célokat. Hogy próbáltok itt hidat verni a kettő között?
Szerintem az idő, a faktor itt. Mennyi időt töltünk ezekkel az emberekkel, és mivel általában a vezető is túl van terhelve, és rengeteg dolga van, ezért nem nagyon van ideje arra, hogy pont az ilyen céltalan állapotban egy kicsit segítsen, kicsi plusz belerakjon. Uh-huh. Pedig szerintem pont az a nagyon pici is döbbenetesen sokat motivál rajtuk. Tehát szerintem türelem és idő kell ahhoz, hogy ezzel a fiatallal eljussunk oda, hogy mi az ő célja, és legyen. Azt látom, hogy ez a generáció nem céltalan generáció, hanem annyi időt töltött a multitaskingnak a világába és ebben a kultúrában, hogy túl sok mindenre figyel egyszerre. Tehát valójában nem céltalan, hanem túl sok apró célja van, ami nem elég nagy, hogy abból álom legyen, és azt kövesse, vagy kitűzze. Vagy annyi dolgot szokott meg, hogy csinálja, hogyha egybe belekezd, rögtön jönne a másik, hogy azt is csinálja, és azért nem nő az kinagyja. És szerintem pont ezért kell ehhez idő a vezető részéről, hogy azt mondja, hogy na mi az álmod? Vagy nekünk ez a nagy célunk, ebből mi az, amihez kapcsolódni tudsz? És mondd egy dolgot, és aztán arra hétről hétre rákérdez. És ezáltal ő kinő, felnő, és felfedezi azt, hogy mit jelent az, hogy cél. Szerintem ez a generáció, de szerintem az előttünk levők se, voltak megtanítva arra, hogy kell célt kitűzni, megálmodni és elindítani azt. Én azt látom, hogy ez vezetőként is egy tanulási idő, hogy az ember megtanuljon célt kitűzni, irányt adni, és kalibrálja, hogy az pont kellően nagy legyen, és kellően elérhető legyen.
És akkor azok a fiatal vezetők, akikkel ti foglalkoztok, ők nyilván, mivel ti is egy keresztény szervezet vagytok, ezt ilyen keresztény célok mentén próbáljátok segíteni, tehát hogy ezeket az értékeket is megpróbáljátok átadni. És itt van szerintem a következő ilyen nagyon fontos kérdés, hogy milyen olyan értékeket tudtok átadni ti azoknak a vezetőknek, akikkel foglalkoztok, amik szintén olyanok, hogy ti elültetitek, és akkor valószínűleg ezek az értékek csiszolódnak bennük, vagy egyre világosabbak lesznek. Mik egyáltalán a szervezeti értékek, amiket ti nagyon erősen képviseltek, és nagyon fontosnak tartottok, hogy így tovább plántáljátok?
Patrick Lencioni-nak az Ideális Csapatjátékos című könyvét én nagyon szeretem, és nálunk a szervezeti értékrendben, vagy ahogy felvételiztetünk embereket, ez benne is van. Lencioni-nak három ilyen tényező van, amit ő fontosnak gondol, a lelkesedés, az alázat és az emberek ismerete. Ez a három, amit próbálunk át is adni, meg el is várni, hogy legyen bennük. Alázat arra, hogy elfogadjon egy visszajelzést. Alázat arra, hogy akarjon tanulni, újat befogadni. Lelkesedés, hogy ne nekem kelljen mindig motiválni kívülről, hanem ez fakadjon belülről, ez az inspiráció. És az ember ismeret arra, hogy hogyan kell kommunikálni a másikkal, hogy kell vele időt tölteni, ha te feladatorientált vagy, akkor miért fontos a kávészünet, ha meg emberorientált vagy, akkor miért fontos a határidő. És hogy ezekben meg tudjanak tanulni egymáshoz kapcsolódni, legyen abban kommunikációs skilljük, hogy kell ezeket jól megfogalmazni, visszajelzést adni, hogy kell szeretni a másikat, hogy kell elfogadni, hogyha különböző. Ez a három alapérték, amit én fontosnak tartok, és szerintem át is tudunk adni, ahogy szervezünk egy konferenciát, ahogy vezetjük a sajátjainkat, ahogy a partnerszervezetekkel törődünk.
És nyilván minden vezetőnek egy nagyon fontos feladata, és pláne meg, hogyha ez civil szervezet is, hogy ne csak víziót adjon, ne csak célt adjon, hanem ugye ehhez futó műveket, tehát egy olyan struktúrát, amiben ez működni tud. És nekem nagyon tetszett az, hogy ti nyíltan fölvállaltátok azt, hogy olyan civil szervezet szeretnétek lenni, akik vállalják, hogy akik a céljaitokkal egyetértenek, azok támogathatnak benneteket. Honnan jött ez a gondolat, és hogy tudjátok ezt a magyar viszonyok között jól működtetni?
Valóban az ifjúságépítők adománygyűjtésből él, és ez a támogatásgyűjtési rendszer ez nagyon egyszerűen jött létre. Felmértük, hogy mi más módszer van, és a pályázás a másik lehetőség. De egyrésztről arra jutottunk, hogy akik pályázatból élnek meg civil szervezetek, azok átlagban azt mondták, hogy éves szinten 3 hónapot tölt az adminisztrátoruk azzal, hogy a pályázatokat beadja, elszámolja, adminisztrálja. Tehát 3 hónapnyi munkaidő megy el erre. Ez egy olyan jelentős óraszám, ami alatt akkor el kell gondolkodni, hogy ezt mással nem lehet-e pótolni. Ugyanannyi 3 hónapnyi munkaidő, az nem térül-e meg jobban. A másik, hogy a pályázatok mindig kötik az embert. Bizonyos dologra vannak kiírva. A támogatásgyűjtésben pedig a céljainkra gyűjtünk. Illetve a pályázat egyszer van, a támogatásgyűjtés pedig rendszeres, és rendszeresen befolyó összeg lesz. Pont a Covid-ba, amikor mi létrejöttünk, és bedőlt egy csomó multi, akkor derült ki, hogy mennyire erős is a támogatásgyűjtési rendszer. Mert hogyha egy szervezetnek egy fő bevételi forrása kiesik, akkor nagyon meg tud recsenni. Mögöttünk áll 160 magánszemély, ha abból kiesik 12, mondjuk egy covidos krízis helyzetben, akkor is ott marad a többség. Tehát sokkal kisebb a sebezhetősége pénzügyileg egy szervezetnek, ha támogatásgyűjtésből él. Úgyhogy ezek voltak az objektív okok, ami miatt úgy döntöttünk, hogy ebbe vágunk bele. Utólag azért látom, hogy ebben naivak is voltunk, vagy ez kell egy vezetői idealizmus, lelkesedés, hogy akkor is belevágok, ha ez ismeretlen, ha ez nehéz. Magyarországon van arra minta, akár keresztény körökben, akár civil szférában, hogy támogatásgyűjtésből él valaki, viszont ezek között nagyon kicsi az, aki 100%-ban magyar forrásokból tud megélni. És mi ilyenek vagyunk, vagy ilyenek lettünk. Tehát magánszemélyek között gyűjtünk, és a másik nagy előnye, amire rájöttünk az évek során, hogy ők valójában nem csak donorok, pénzügyi donorok, hanem visszajelző rendszer is. Tehát ez azt jelenti, hogy mi évente 160 emberrel újra és újra találkozunk, és ez a 160 ember elmondja a véleményét, hogy mit gondol a szervezetről, az irányairól, a láthatóságáról, az eredményeiről. 1 órákat töltünk ezekkel az adományozókkal minden évben, amikor újra és újra támogatásgyűjtési rendszerben vagyunk.
Tehát, hogy itt a pénz az tulajdonképpen nem sikertényező, hanem, vagy nem siker, vagy nem eredmény, hanem a működéshez szükséges gyakorlatilag üzemanyag, ha jól értem a...
Abszolút, tehát valamiből működtetni kell a missziót, de egy eredmény is, tehát egy öröm is, hogy vagy vannak adományozók.
És akkor innen jön az a kérdés, hogy akkor mégis miben méritek ti a sikert? Tehát hogy definiálnád, mert mindenkinek definiálni kell valahogy a sikert, te, mint az ifjúságépítőknek a vezetője, mondjuk hogy definiálod azt a sikert, amit az ifjúságépítők el tud érni, akár most nyilván kisebben, tehát keresztény közegen belül, de akár így a társadalomba. És mi az, ami mondjuk ilyen hosszú távú siker, és már látod, hogy már megvannak ezek a mérföldkövek közben?
Egyrészt van egy nagyon határozott célunk, az, hogy az ifjúsági munka minden szereplőjét felkutassuk, felkaroljuk és felkészítsük, de van egy olyan víziunk is, ami meg tényszerű és számszerű, ez pedig az, hogy 2030-ra az a vágyunk, hogy 30 partnerszervezettel együttműködve 7000 felkészült, hitben érett ifjúsági vezető szolgáljon, a gyülekezetek 60%-ában. Ezekben vannak olyan mérhető tényezők, mint a dátum, az ifjúvezetők száma, vagy a 60%, amit lehet mérni. Pontosan ezért vannak néha kutatásaink is, amiben ezt mérjük. Vagy ezért figyeljük azt, hogy eddig 740 vezetőt képeztünk ki a képzéseink során. Ezért nézzük azt, hogy hány gyülekezettel működünk együtt. Ezért vannak az év végén kiértékelések. Ezért van tanácsadó testületünk, aki ezt számon kéri rajtunk, és van egy elszámoltathatóság. Ezért van az, hogy a munkatársaknak van éves saját célja, amiket ellenőrzünk, nézünk. Ezért van az, hogy van saját éves tervünk is, nem csak nagy, globális 2030-ig. Ezek mind pontosan emiatt vannak, hogy legyenek sikertényezők, mert egy civil szférában és egy keresztény szférában is az ember, ha csak úgy megy a misszió felé, az nagyon szép, de közben, ha nincs visszajelzés, hogy ő miért csinálja azt, akkor meg tud fásulni ebben az irodai munkában. Elveszti a tereppel a valódi kontaktot, és ez eredményelez vissza neki, hogy ez milyen is.
És hogyha itt tartunk már, és beszélgetünk a célokról, meg beszélgetünk a sikerről, akkor nyilván ez az általad felvázolt vízió azért elég jelentős számokat tartalmaz. Számomra így a gyülekezetek 60%-a volt az, ami ilyen nagyon-nagyon meglepő, de aztán merész és ambíciózus cél. És hogyha így most így mérföldköveket nézünk meg, akkor hol tartottok most, vagy hol látod, hogy hol tartottok?
Az egyik, amit látok, hogy sokkal inkább ismerjük a kontextust, mint amikor elkezdtük.
Aha.
Tehát, hogy kitűztünk egy ilyen célt úgy, hogy azért nem volt teljes ismeretünk se az ifjúsági munkáról, se az egyházi állapotról, a felekezetekről, melyik hogy áll ifjúsági munka terén. Azt tudom most mondani, hogy továbbra is, tehát az eredeti állapot, amikor elkezdtük, az az volt, hogy a gyülekezetek 65%-ában nincsen ifjúsági munka, és ezt akartuk feltornázni majdnem az ellentétjére, hogy 60%-ban meg legyen. Én azt látom, hogy nagyon jelentős létszámú vezetőt képeztünk ki, és most már nagyon jelentős számú vezetővel van mély kapcsolatunk is. 107 gyülekezet az, akikkel rendszeresen kapcsolatban vagyunk és segítünk, és összességében a keresztény felekezetekben az én tudomásom szerint körülbelül 5000-5500 ifjú vezető lehet, akik fiatalokkal foglalkoznak, vagy iskolai, vagy gyülekezeti, vagy szervezeti szinten. Nyilván ennek a legnagyobb része az önkéntes. De amire eljutottunk, az egy sokkal inkább tiszta helyzetkép, vagy sokkal inkább tisztán látjuk az eszközeinket, hogy mit tudunk tenni, mikor és kikkel együtt. Tehát lett egy partnerszervezeti hálózat, a 30 partnerből például 25 már megvan, és velük rendszeresen együttműködünk, úgyhogy ezek azok, amik tényszerűen megvannak.
Uh-huh. És akkor haladtok tovább ebben a vízióban, ezek mentén, a célok mentén, és ezeket a, szerintem a számok mögött nyilván azért az egy nagyon komoly dolog, hogyha sikerül 7000 ifjúsági munkást felkészíteni, hogyha jól értettem. És mi az ilyen társadalmi változás, amit ettől vártok, mert engem ez is rendkívül foglalkoztat, hogy lesz ennek hatása aztán, mert ezek tök jó számok, de hogy aztán gondolom, hogy ti sem csak ki akarjátok pipálni, hogy felkészítettünk 7000 fiat ifjúsági munkást.
Ha a hitben érett és vezetésben felkészült 7000 vezető van a gyülekezetekben, az egy óriási társadalmi hatás szerintem. Hogyha a Pantrik Lencsioninak átadjuk ezt az alázat, emberismeret és lelkesedés értékrendjét 7000 embernek, a gyülekezetek 60%-ában annak napi szintű hatása van a társadalomra szerintem. Craig Rochelle-nek van az a mondata, amit tudom, hogy te is nagyon szeretsz, amivel ő mindig zárja a podcastjait, hogyha a vezető jobbá válik, akkor mindenki jobbá válik körülötte, és ez a társadalmi hatás, amit szerintem elérünk, hogy akár a munkatársaink körül a levő családjuk érzi ezt a hatást, vagy akár az ifjú vezetők, akikkel foglalkozunk, hogy egyszerűen jobban lesznek. Egy olyan inspiráló, megbecsülést közvetítő légkörnek lesznek a tagjai, amit utána ők is képesek kialakítani a saját helyszínükön, mindegy, hogy hol van az Magyarországon.
És gyakorlatilag innentől kezdve ez már, ha nem is mérhető, de érezhető.
Szerintem egyszerre érezhető és mérhető. Uh-huh. Szerintem az is mérhető egy vezető életében, amikor olyan célt fogalmaz meg, hogy hitben érett, felkészült vezetőket képezzen, mert ehhez meg kell fogalmazni, hogy mik azok a mérőszámok, ami egy ilyet mér.
És ez már egy másik beszélgetés, hogy a hitben érettet kibontsuk, hogy tudjuk mérni. Viszont így az utolsó kettő kérdés, amit így szeretnék feltenni, az az, hogy nagyon jó látni azt a fajta rendszerben való gondolkodást, ahogy te vezetőként megfogalmazod ezeket a célokat, és tök jó látni azt a fejlődést, ami így ebben az egész ifjúsági munkában, meg ebben az egész gondolkodásban vezet téged, és tényleg érezhető, és tényleg látható. És ehhez kapcsolódik az, hogy mi az, ami így formálta a gondolkodásodat. Itt szoktam könyveket kérni, mert azt hiszem, hogy ezek így segítenek bennünket, hogy itt két katalizátor adás között kicsit elmélyedjünk valami olyan témában, ami tényleg hasznos. Tehát, hogyha van ilyen könyv, amit szívesen ajánlanám, mert a te gondolkodásodra nagyon nagy hatást tett, akkor azt örömmel veszük.
Több ilyen könyv is van, és szívesen ajánlom, és aztán a tágabb kérdésre is szerintem fontos a válasz, hogy mi formált ilyenni, mert egyébként azt látom, hogy különböző típusok vagyunk. Van, akit könyvek formálnak, van, akit konferenciák, van, akit személyes beszéltés, és ebben meg kell találni a vezetőnek a tanulási útját, hogy őt melyik formálja. Könyvekből én Bok Lászlónak nagyon ajánlom a Google-ről írt könyvét, ő a Google-nál volt HR igazgató, szerintem egy rendkívül jó könyv abban tekintetben, hogy mik a motivációs faktorok, vagy a Google hogy éri el, hogy a munkavállalói lelkesek legyenek, pedig sokkal alacsonyabb fizetést kínál, mint ahonnan átjönnek a munkavállalók, és ezt direkt csinálja. Ugyanilyen szerintem a Nehémiás példája, a Jó vezető című könyv a Harmad kiadónál, illetve Patrick Lencioni-nak is nagyon ajánlom a könyveit, szerintem rendkívül jók. Én ezen kívül sok-sok podcastet hallgattam, amit nagyon szeretek, az OnLife-nak szeretem a podcastjait, szeretem Craig Rochelle-nek a podcastjait, de rajtam rendkívül sokat formált a GLS konferenciák, az említett ILF konferenciák. Én a teológiai éveim alatt 17 olyan külföldi konferencián voltam, vagy mentorprogramban, amiben nyugati példákon keresztül tanítottak engem, hogy hogy kell vezetőnek lenni. Sokszor vagy Cambridge-i, vagy lengyelországi olyan ilyen mini akadémiákkal, ahol ilyen Costa Café alapító, meg ilyen szintű emberek, akik keresztények, tartottak előadást. Én egy olyan karakter vagyok, akit nagyon formálnak a konferenciák, az ott hallottak, én így tanulok jól. Szóval számomra ezek a példák, a konferenciák még ilyenek, és a harmadik az a személyek. Számomra volt egy-két személy, akitől nagyon sokat tanultam, hogy például mit jelent nagylelkűnek lenni vezetőként, hogy nagylelkű vagyok a munkatársammal, vagy nagylelkű vagyok egy partnerrel szemben, és ilyen személyből 5-6-ot is fel tudnék sorolni. Úgyhogy számomra ezek azok, amiket ajánlok másoknak is, hogy találjanak olyan embert, aki számukra inspiráló a vezetésben, és nézzen fel rá, kérdezze őt. Szerintem nekem az egyik vezetői erősség, ami nagyon sokat tudok hallgatni, és szeretek kérdezni, és szeretem meghallgatni a másik dolgait, és így összeszedem, hogy milyen apának lenne érdemes lenni, vagy milyen vezetőnek lenne érdemes lenni.
Tök jó, nagyon köszi. Mind a három féle ajánlást, akár könyv, akár podcast, akár pedig ezek a személyes mentori beszélgetések. És az utolsó kérdés az az, hogy van-e olyan mondat, amit így vezetőként nagyon szívesen ismételsz, vagy pedig így nagyon fontos a számodra? Nem biztos, hogy arszpoétika, lehet, hogy ez csak egy olyan mondat, ami így kiemelten fontossá vált az elmúlt időszakokban, vagy az időszakban akár.
Tudd, hogy mi az elég. Tudd, hogy mi az elég számodra, mi az elég a karrierben, mi az elég a mai napra időben, mi az elég a munkatársaknak, mi az elég nekem apaként, férjként. Ezt élem meg a mostani életszakaszomban, hogy nem kell több. Jó már, ahol tartok. Nem kell ennél előrébb, magasabban lenni. Én boldog vagyok annyival, amennyit elértem az életemben. Most nincs bennem kifejezetten vágy, hogy több legyen ennél. Szerintem nagyon fontos tudni, hogy mi az elég, és nem hajszolni még a FOMO miatt egy csomó dolgot, ami nincs meg az életemben. Tudd, hogy mi az elég.
Nagyon köszönjük. Hát ez a mai podcastnek pont ennyi az elég, úgyhogy itt tudjuk, hogy itt a vége. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, és nagyon köszönjük Áron ezt az őszinte beszélgetést.
Köszönjük. Én is köszönöm, Beni. Hajrá! Így tovább.
Köszönöm.
Ez volt a Katalizátor. Együtt a vezetés útján. Katalizátor. Ha jobb vezetővé válsz, mindenki nyer. Találkozzunk legközelebb is. Köszönjük a figyelmedet.